Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban, és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagi Szava Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra Podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Nagy szeretettel köszöntelek, kedves hallgatóm! Egyszer volt, hol nem volt, a messzi japán szigetsor egyik délebbi csücskében egy japán leány felkerekedett, hogy magyarul kezdjen el tanulni. A mai történetem nem egy mese, bár mesébe illőnek is leírható sok-sok tanulsággal és fordulatokkal. De mielőtt bele is fognánk a mai beszélgetésünkbe, hadd kérdezzelek meg, kedves hallgatóm. Te mennyi mindent tudsz Erdélyről, az ott élő magyarokról, a kultúrájukról, a népművészetükről? Bizonyára vannak, akik most felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hát, elég sokat. És bizonyára vannak, akik kevésbé járatosak. Ráadásul a 2000-es évektől a politikai folyamatok egyre nagyobb megosztottságot generáltak abban, hogy hogyan viszonyuljon az anyaország lakossága az erdélyi magyarsághoz és a székelységhez. Mi magyarok a Dunán innen, vagy a Dunán és a határokon túl? Azt hiszem, hogy nem fogunk tudni sosem elszakadni a mi sajátosan felfogott magyarságunktól. És ez talán így is van jól, de ennek megvan az ára is. Mégpedig az, hogy nem tudjuk magunkat kívülről szemlélni. Mindenképpen vagy ide, vagy oda kell, hogy tartozzunk. Tulajdonképpen ez sem baj, csak így nehezebben juthatunk el oda, hogy egy objektív képet alakítsunk ki magunkról a jövőt illetően is. A mai adás vendége nem tartozik sem az egyik, sem pedig a másik táborba. Bár 2008-tól a lakhelyévé Sepsiszentgyörgyöt választotta, Erdélyben telepedett le, származásából kifolyólag azonban mindvégig megtudta és tudja ma is folyamatosan őrizni a pártatlanságát és az előítéletektől mentes gondolkodásmódját. Vajon hogyan tükröződnek az ő szemében a székelyek? És miért csúsznak el olykor az anyaország, vagyis Magyarország számításai? Vendégem kiválóan ismeri a régió népművészetét, történelmét, és nem csak a múlt, a sajátja, hanem a jelenkori változások is. Hiszen a mindennapok, a család, a környezet, és szinte már az egész élete Sepsiszentgyörgyre köti. Erdélyben az autentikus japán kultúrát, Japánban pedig a hiteles forrásból vett, hamisítatlan erdélyi népművészetet tárja az érdeklődők elé. Japánban könyveket is kiadott az erdélyi írásos és a kaloteszegi hímzésről, workshopokat szervez, előadásokat tart, és még Tajvanon vagy a Fülöp-szigeteken is szervezett népművészeti kiállítást. Nem túlzás azt mondani róla, hogy az életét erre tette fel, de nem valami kényszerből vagy érdekből, előnyt remélve ettől, nem. Egyszerűen csak szeretetből, érdeklődésből és odaadásból. Eredetileg Oszakában a magyar tanszéken kezdett el magyarul tanulni, attól az Okamoto Mari professzorasszonytól, akivel korábban már hallhattál egy beszélgetést ebben a podcastben, kedves hallgatóm. Ha még esetleg nem hallgattad volna meg, akkor ajánlom figyelmedbe feltétlen a második évad 17. epizódját, ami Okamoto tanárnővel készült. Egy szóval kicsi a világ, és a vendégem az oszakai magyar szak elvégzése után elnyerve magyar állam ösztöndíját 2002-től 2004-ig az ELTE folklór tanszékén tanult, innen ment aztán egy 6 hónapos tanulmányra a kolozsvári Bolyai Egyetem néprajz szakjára. A többit pedig hadd mondja el ő maga személyesen. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Tanizaki Seiko, aki kiválóan beszél magyarul, gyökereiben ismeri a magyar, ezen belül is az erdélyi népművészetet, folklort, erdélyi férjével és 3 gyermekükkel élnek Sepsiszentgyörgyön. Tanizaki szán tehát néprajzkutató és tudós, aki magát hagyományőrző hímzéskutatónak és népviseletgyűjtőnek apostrofálja. Nagyon-nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a műsorban.
Örömendek a meghívásnak.
Egy székelyföldi újságíró írta önről és a férjéről, Seres Bálintról, hogy önök közösen, de akár külön-külön is, már most többet tettek az erdélyi magyar kultúráért, mint amennyit bizony sokan egész életük alatt tesznek, hiszen ön nem csak Erdélyben a japán kultúrát, hanem Japánban is az erdélyi kultúrát népszerűsíti a szorgos munkájával, megismert és összegyűjtött népi népművészetével, aminek ön személyesen is a gazdagságát igen nagyra tartja. Tanizaki szán ön egyben egy feleség, 3 gyermekes édesanya is, és hát így mellesleg hagyományőrző, hímzéskutató, népviseletgyűjtő, néprajztudós is Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön, ahol 2008-tól életvitelszerűen is él. Sepsiszentgyörgy milyen hely? Hogyan indul egy napja Sepsiszentgyörgyön? Hol élnek? Fel kell? Mi az első, amit csinál? Egyáltalán hány órakor szokott felkelni?
Hát a mi életünk vagy napjánk úgy kezdődik általában a hétköznap, ugye a gyerekeket elindítom az iskolába, és akkor ugye felkerek, ha már csinálok a 10 órás szendvicset, és akkor úgy küldöm ki a házból. Szerencsére férjem szokott hazavinni most a gyerekeinket.
Tehát akkor ez reggel korán kell, ilyen 6
reggel
óra
korán,
körül.
Igen.
Tehát ez a szokványos reggeli kelés. És a ház körül vannak teendők esetleg, vagy hol laknak?
Igen, itt vagyunk most, a tömbházlakás van, Erdélyben úgymondva brokkban lakunk, egy tömbházlakás, 5-ön vagyunk családdal, most már egyre kevesebb itt a tömbház, és már úgy érünk már több, mint 20 éve ismerem a lakósokat, de már sokan vannak, akik megöregedtek, és már nem nagyon van ilyen 3 gyerekes család itt a tömbházlakásban.
Tehát akkor ne úgy képzeljük el, mint egy falusi életet, hogy akkor kimegy és megfeji a teheneket, és akkor azt a tejet issza, hanem akkor ugyanúgy ön is a tejet a boltban vásárolja, ugye?
Igen, a férjük meddig úgy van, mert nálunk a Sepsiszentgyörgyön, meg Székelyföldön. Közel vannak a falvak, meg ahol állatokat sokan tartanak, és akkor behozzák a városba, vagy vannak olyan automatagép, ahol lehet vásárolni ilyen nyers tejet, úgy mondva, hogy fel kell forrasztani, és igen, ott szoktam vásárolni, de olyan félig meddig falusi, mert állatokat is tartunk.
Ja, azt külön akkor tartanak valahol állatokat.
Igen, ugye város van, egy ilyen régi ház van, ahol még nem dolgozunk, munkaállat alatt vagyunk, és ott vannak tyúkok és nyulacskák, és akkor azokat úgy férjem reggel oda megy, és eteti minden nap, úgy kezdődik az napunk.
És akkor ott azért még állatokat is tartanak. De azért így alapjában véve, szereti ön a falusi életet?
Nagyon-nagyon imádom, hát azt is tudjuk, hogy mennyire nehezebb a falusi élet. Úgy nekünk van egy házunk faluban, és ott tudom, hogy nincs gáz, víz bevezetve, és általában kútra megyünk, vizet hozunk, aztán ugye, hogy téli idő, főleg hosszú a téli idő, és akkor ilyenkor úgy kezdődik a nap, hogy meleget kell, fákat kell tenni, és akkor tüzet csinálunk, gyűjtünk, és akkor van ennek is, megvan maga szépsége és nehézsége, azt is ismerjük.
Ugye ön külsőről, tehát Japán déli részéről, mi az, akiból származik, hogyha összehasonlítja az ottani életét. De az sem egy olyan értelemben nagyváros, mint mondjuk Tokió vagy Osaka, tehát az is egy kicsit talán közelebb áll ehhez a falusi környezethez, életvitelhez, de mégis, hogyha összehasonlítja, akkor hol jobb? Vagy van-e olyan nagyobb különbség az erdélyi falusi élet, és mondjuk a mi az, aki a japáni falusi élet között?
Ott Miyazaki-ban mi még város szélén értünk, és nem, hát van ez egy régi falusi közösség, úgymond, de nincs nagyon az a igazi falusi élet, nem tartanak az állatokat, és valakik foglalkoznak még mezőgazdasággal, de nem nagy mennyiségben, csak magunkért, így nem nagyon tudom, hogy összehasonlítani, de az a legnagyobb különbség, hogy ugye hosszú a téli idő itt, és akkor a téli idő teljesen leáll a munka, és teljesen másképp kell tölteni a napokat itt bent a házban. Azt nagyon nagy különbségnek tartom, mert mi az, aki van télen nyáron, ugye van ugyanúgy folyik a kerti munka, és kint is ugyanúgy lehet dolgozni, van napfény elég, de ez itt azért az a bezárkozás, az a benti lét, az nagyon fontos, hogy hogy kell töltse a téli időt, és akkor mennyire hasznosan, de azt persze, hogy jóra is lehet fordítani azt az időt, hogy akkor van együtt a családi lét, még beszélgetés a családban, és egy kézmunka, közös tevékenység, meg a sütés, főzés, ez is összegüknek a téli életmódhoz.
Ugye ennyire szépen megtanult magyarul. Eredetileg ugye Japánban kezdte el a magyar nyelvtanulást az Oszakai Idegennyelvi Egyetemen, ugye a magyar szakon. Én azért megkérdezem, hogy honnan jött az ötlet, hogy most akkor a magyar szakon magyart kezdjen el tanulni. Ugye, ha nem tévedek, 2002 és 2004 között tanulta a szakon. És egyáltalán, amikor ugye az egyetemre ment, akkor mi volt az elgondolása, hogy az egyetem után mit fog csinálni? Tehát mi akart lenni, egyszerűen kérdezve?
Hát én kicsit helyesítem a kérdést, mert nekem kicsit hamarabb kezdődött az egyetemi élet, 98-ban jutottam be az egyetemre, és akkor még ugye nem volt interneti elérhetőségünk, és nagyon nehéz volt olyan információt találni olyan vidékről, ahol nem nagyon nyitott Japán számára, és pont ez a keleti Európa része az olyan vidékre esett, ahol tényleg nem nagyon tudtunk róla, mert ugye 90-es években csak akkor kezdett nyugati világra nyílni, és mi se, ugye sose hallottam életemben magyar nyelvet sem, nem tudtam elképzelni, hogy milyen része az, ami sokáig be volt zárva, és most nyílik ki, és változik a világ, és egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy változik az ilyen Európának a másik része, még a nyelv iránt is érdeklődtem, mert úgy annyit tudtam csak a magyar nyelvről, hogy valamennyire ázsiai nyelvcsoporthoz tartozik, ázsiahoz közel áll, és Európában egyetlen olyan ilyen ritka egy nyelv, és akkor azért is kezdtem érdekelni, olyan nyelvet akartam tanulni, amit máshol nem.
Tehát akkor így akkor megvolt a kérdésemre, arra a kérdésemre is a válasz, hogy hát akkor mondjuk miért nem csehül kezdett tanulni, vagy mondjuk lengyelül, mert hiszen abban az időszakban ez az közép-európai blokk, ez akkor nyitott, nem csak Magyarország, de hát itt ez az ázsiai kapcsolat volt akkor ezek szerint a vonzó, hogy elkezdte a magyar nyelvet. És hát ugye nem csak a nyelvet kezdte el, hanem a néprajz iránt is érdeklődni kezdett. Oszakából aztán Budapestre jött ösztöndíjra, a Budapesten a néprajz szakon tanult, ugye tanulmányait folytatta itt, és aztán utána pedig Erdélybe 6 hónapra, fél évre ment tanulni. Viszont most rögtön azt kérdezném meg, hogy amikor Budapesten a néprajz szakon tanult, akkor volt-e valami olyan, hogy a tanulmányai során, hogy valami nagyon elbűvölte például, vagy éppen azt, hogy valami sokkolta az embereknek az életvitel, ugye ez tanulmányozza, hogy akkor találkozott először mondjuk valami olyan jelenséggel, amiről eddig még nem is tudott. Voltak-e ilyenek a tanulmányai során?
A néprajzot kezdtem tanulni akkor 2000-ben, Erdélyben kezdtem tanulni, és akkor voltak terepmunkáink, hogy volt olyan lehetőségünk, hogy Moldovához jössünk, moldovai csángóknál.
Tehát akkor először Erdélyben kezdte el a néprajz, és utána ment Budapestre. Erdélyben akkor terepmunka, és akkor csángó.
Igen, az egy, ugye, hogy a magyar vidéktől kicsit távol esik, és ugye nyelv használata is teljesen más, mint Magyarországon, meg Erdélyben. Tényleg nem annyira jól értettem a nyelvüket, de vannak olyan régi szokásai, ami teljesen kifelejtettek itt a magyarság, és nagyon gazdag a folklór, hagyomány, és mi inkább tárgyi emlékeket gyűjtöttünk. Az volt a feladatunk a tanárnővel, hogy ott a Moldovában akartak létrehozni egy time museumot, és annak az anyagát ugye diákokkal össze kellett gyűjtsünk, és mi fényképeztünk, aztán tárgyakat gyűjtöttünk ugye emberek közül. De akkor még bizony olyan időszakban volt, hogy teljesen össze volt zavarva ott a moldovai magyarságnál, nem csak magyar felülről jöttek az emberek, hanem román felülről is. És voltak, akik inkább románnak váljuk magukat, vagy voltak, akik inkább magyarsághoz, és teljesen ketté volt szakadva a falusi közösség, hogy úgy éreztük, hogy egy olyan ijesztő, olyan beszekedés, ilyesmi is láttuk, de ez nagyon sokkor volt ez a moldovai utazás, de azon kívül Csomag Egei nevű fotoművészszel együtt ilyen személyes kapcsolatom volt egyetemista korom óta, és akkor vele együtt jártam már 3-szor Moldovában, abban az időben egy év alatt, vagy azt jelenti, hogy én 4-szer jártam Moldovában. De nem csak Moldovában jártam, hanem Erdélybe is, mert inkább nekem az a néprajzi világ, az nem magyarországi területre vonatkozott, hanem most ugye először célpont az Erdély volt, és akkor Erdélybe jöttem, és itt kezdtem néprajzzal ismerkedni igazán, és akkor tanultam meg, hogy székelység teljesen más, mint ott a Kolozsvár vidéke, meg a Moldova, még más, és ezeket a teljesség közötti különbségeket is láttuk, de még nem annyira, a nyelvi tudásom még nem volt elég ahhoz, hogy egyedül menjek terepre, és valamit kutassam, inkább ugye valakibe férjemmel is, vagy olyan iskolatársaimmal sikerült bejussam.
akkor még ugye a férjével nem ismerkedett meg, mert hogy ugye elment akkor Budapestre még, Budapesten is akkor tanult egy kicsit, és utána meg itt visszament, ugye, Kolozsvárra, és akkor már a Bolyai Egyetemen ismerte meg a férjét.
Igen, 2000-ben ismerkedtem meg, pont akkor az első erdélyi tartózkodásom alatt, akkor osztályban első éves volt a férjem, és akkor nekem volt olyan szabadságom, hogy valamelyik órára, bármelyik órára részt vegyek, és akkor mindenik órára vettem részt, hogy első évesektől kezdve negyedévesekig, és akkor ott ismerkedtem meg a férjemmel.
De a lényeg az, hogy akkor Budapesten is azért járt, meg Erdélyben is járt, és most én nekem az lenne a kérdésem, hogy akkor, tehát itt a 2000-es évek környékén volt-e valami olyan szembetűnő dolog az erdélyi magyarok és a budapesti magyarok között, ami önnek, mint japánként, tehát mint egy külföldiként úgy feltűnt? Volt ilyen? Akkor tapasztalt ilyet?
Igen, éreztem bizonyos szinten, mert én ideaként nem annyira is mehettem más embereket, de úgy ideák körök között is meg volt maga hangulata erdélydiákoknak, hogy valamennyire összetartóbb hangulatot éreztem ugye erdély magyarosság között, mert ugye ott Kolozsvár ez egy nagy város volt, és többiség az román, és akkor azok közül tényleg olyan 20-30% a magyar, és ilyen közösségben nyilván, hogy annyira inkább összetartják magukat a magyarok, együtt laktak általában kollégiumban, vagy akár kinti lakásban, hogy általában magyar lakotást kerestek mindenki, és segítettek egymásnak. Volt, akkor nagyon szegény volt Románia, de azért összetartóan egymásnak segítettek, úgy láttam, hogy azt éreztem, és a külföldiek ellen is talán jobban befogadóak voltak, hogy én úgy, mint külföld, olyan nyugat-keleti országból érkező diák számára is sokkal befogadóbbak voltak. Nem nagyon volt ilyen külföldi, hát voltak külföldi diákok, de nem ugye az ázsiaiak nagyon ritkán fordultak elő abban az időben, és elég jól fogadtak engem, és nagyon megszerettem Erdélyt.
Tehát ugye akkor az erdélyiek azok összetartóbbak voltak, úgy éreztem, mint ugye a budapestiek. Talán korai még ezt a kérdést feltenni, de azért itt én most megkérdezném, hogy említette, hogy hát akkor Románia szegény volt még, tehát itt a 2000-es évek, később ugye, hogy 2008-tól él már Sepsiszentgyörgyön életvitelszerűen, hogy így visszatekintve az akkori időkre, milyen volt akkor az élet? Ugye átalakuló Románia, a rendszerváltás 98 után, ezt ön hogy élte meg, vagy mit látott ebből?
Igen, abban az időben úgy volt, hogy Románia ugye szegény volt, még elég ilyen társadalmilag az annyira nem volt kialakulva az a kellemes jó rendszer, nem működött jól, és akkor ilyen nehézséget inkább ezzel pótolták ki, hogy egymásba segítettek. Például mi is nagyon sokáig jártunk falvakra, vagy valahova városba, vagy akár szegény diákok számára, az nagyon segítség volt, hogy stoppoltunk. Hogy egyedül nem stoppoltam soha, de férjemmel annyit stoppoltunk, hogy Kolozsvártól Székelyföldre nem is mondott édesanyjának, hogy mikor érkezik, még nem volt akkoriban se mobiltelefon, se ilyen fix, ilyen házi telefonja, és akkor nagyjából jövő hét érkezik, csak azt levélbe küldte, és akkor édesanyja minden nap várta, hogy mikor érkezik.
És akkor, amikor itt stoppoltak, akkor bárki bárkit felvett, a román a magyart, a magyar a románt, tehát akkor ott nem volt különbség ugye a nemzetiségek között.
Persze, hogy nem látszik kívülről, hogy kit veszik fel, de általában olyan emberek vették fel, akik nem is gazdagok voltak, hanem inkább akartak segíteni. Voltak, akik inkább pénzt váltak, de azért nem csak pénzét, hanem valaki beszélgető társát szeretett volna, vagy szerintem az is jó, hogy olyan utcai emberekkel, akikkel soha nem kapcsolatba kerülünk, olyan emberekkel tudtunk órákat tölteni, és közben beszélgettünk, és én román nyelvi tudásom tényleg nem nagyon volt, de akkor is próbáltam románul beszélni, és voltak olyan kalandok, hogy éjfélkor érkeztünk Segesvárra, és akkor egyet sétáltunk ott szép vár ilyen részét, hogy éjjel, mert stopposok csak addig hozták az autók, és akkor olyan megálláspontok, azokat is érveztük, és volt sokkal lázább hangulat, aztán volt ilyen vonat, nemzetközi ilyen korona nevű ilyen vonat van, ami jár Budapest és Brassó között, és akkor ott is tele voltak magyar diákokkal, mert leginkább magyar lakóvidékeket megy körbe, és ott is úgy történt, hogy nem volt pénz, nem is vettek jegyet, és beugrottak a vonatra, és akkor vonatkarasszak egyet beszélgettek, és akkor odaadta a pénzt, és akkor úgy el van intézve, meg ilyen sokkal lazább.
Lazább, könnyedebb volt. Ez egyébként most megváltozott? Tehát most már ilyet nem lehet csinálni?
Már 40-valahány éves vagyok, így én nem mentem ilyen jegy nélkül vonatra, meg nem is stoppoltam rég, de most már szerintem annyira nem bíznak, vagyis inkább kényelem miatt, hogy mindenki már kényelmesedett, akkor már nem szorulunk rá, hogy most muszáj stoppolni melyik városig. Szerintem másképp oldják meg valaki ismerőssel, vagy rendes. Most már van egyetemistáknak olyan kedvezmény, azt hiszem, hogy nagy része az útköltséget, a hazautazási költséget az állami fizetés.
Persze.
Akkor már
akkor már
teljesen
nem kell.
változott, igen. De amúgy most a diákok is olyan kényelmesek, és nem megy ki útra, hogy órakig, hogy várja az autót.
Már nincsenek rá fanyalódva, nincs senki rá kényszerítve, hogy ilyet csináljon. Ez csak azért is érdekes, mert hogy ugye rosszban ismeri meg az ember társát, tehát hogy ugye az összetartás az valahol ebben a szűkös időben megvolt, és hát mostanra, ahogy ugye változtak az idők, egyre hát jobb lett a helyzet, mondjuk így, akkor ez az összetartás is akkor ezek szerint azért lazult. Na most ugye itt mi beszéltünk a romániai helyzetről, a magyar helyzetről. Most én azt szeretném megkérdezni, hogy hát ugye ön a Japánban, illetve hát ugye nem csak Japánban, hanem Fülöp-szigeteken, Tájvanon is tart kiállításokat, Japánon belül is előadásokat az erdélyi kultúráról. Egyáltalán kik a közönség? Tehát, hogy akár Tájvanon is például, hogy honnan jött ez a kapcsolat, hogy még mondjuk a Fülöp-szigeteken is lehessen ilyet, hogy mi érdekli az ázsiai embereket az erdélyi kultúrából? És ezt csak azért kérdezem, mert ugye innen Ázsiából nézve, ahogy ön is mondta, ott Közép-Európa, hát az egy tömb, ugye sok ország, néha különbséget sem tudnak ugye sokan tenni, hogy most Magyarország, Ausztria, és hogy pont az erdélyi kultúra, az erdélyi hímzések, amik úgy felkeltenék az érdeklődést, hogy mondjuk miért nem a nem tudom, a szlovák hímzés. Tehát, hogy itt most ez az ön érdeme, hogy ön ilyen jól tudta ezt közvetíteni, menedzselni, vagy pedig az ázsiai embereknek van valami olyan, nem tudom micsoda, kötődés, érdeklődés, ami kifejezetten az erdélyi kultúrát célozza.
Hát én Úgy tapasztaltam, hogy az ázsiai, meg Japánban, meg elsősorban Japánban, meg más ázsiai országokban, hogy azért keletkezett az a erdélyi kézimunka iránti érdeklődés, mert inkább elsősorban az írásos, karotaszegi nagyírásos, azt láttam, hogy leginkább érdekli őket.
Ezt mondjuk el gyorsan csak a hallgatóknak, bocsánat, hogy ugye ez a kalotaszegi írásos, hogy ez micsoda, ez ugye csak a piros, vagy többnyire a
Egy
piros
színnel.
színt egy színnel, ugye, hogy a pirossal hímzett motívumok, ez lenne ugye az írásos.
Igen. Az írásost is úgy tartják, hogy Európában nem ismerik ezt a hímzés technikát, és valahol Ázsiában inkább én láttam a afganisztáni hímzésben, meg ajnuknál is érdekesképpen, hogy ilyen nyitott ráncszemültés, egy ráncszemültésnek egy változata, de karotaszegen sokkal sűrűbben várják, és csak egy színben.
Bocsánat, ugye az Ainukról csak annyit mondjunk el, hogy eredetileg a Hokkaidón élt őslakosok voltak, csak a hallgató kedvére, akik nem tudnák, hogy kik voltak az Ainuk. Tehát, hogy akkor itt van egy közös kapcsolat, motívumok között.
Többféleképpen ajnuknál is várják, nem csak azt a nyitott ráncszemültést, de azt a nyitott ráncszemültést is alkalmazzák, még a mintakincs kicsit más, mert ajnuknál ilyen hegyesek a motívumok, és akkor annak is van jelentősége, hogy ezzel hárítja a gonoszt, de karotaszegen inkább többnyire a növényi ornamentikából származik, ami az eredet, az inkább a középkori reneszánsz származik, de itt azért is, hogy másképp alkalmazták azt a hímzést, nem több színnel, és nem ilyen növényi fő ábrázolással, hanem kicsit geometrikusabb formában, és az a ilyen nagy hatás van, hogy teljesen más, mint az a európai más hímzés. Például Japánban inkább azok, akik kezdtek európai hímzést tanulni, inkább franciai hímzés, vagy franciai ilyen nemesi kultúrából származó mintakincs, még a technika, és sokkal finomabb, és ilyen teljesen más az ízlés, mint a erdélyi ilyen népi hímzése, mert ott sokkal erősebb színeket használják, és technika is egyszerűbb, de az a mintakincs mindenképp, hogy nem csak európai, hanem van valami, ami más, mint a többi. Szerintem azt érzik Ázsiában, azért szerintem vonzák az erdei hímzés.
A kalotaszegi hímzés, ez egy annyira egyedi, és hát, ahogy így mondja, hogy van is kapcsolat akkor az ázsiai motívumok között is, hogy hát ezt keresik akkor az ázsiai érdeklődők. Már meg is válaszolta azt a kérdést is, hogy hát ön miért éppen a kalotaszegi írásosba szeretett bele.
Igen. De nem csak karotaszegi írásos iránt, hanem van még több olyan helyi hímzés technika, meg mintakincs, és azok tényleg egyiktől eltér a másiktól, de mégis van valami közös erdei vonást hordozza magukkal, és akkor azt szeretném tanulmányozni tovább, hogy miért is, hogy itt ez erdei, ilyen itt a tájegységben megmaradt az a közösség, mégis különböznek egymástól. Az tényleg nagyon érdekes dolog, hogy így megmaradt sokáig itt az erdeiben, és többi népi hatással együtt, hogy románokkal éltek, szászokkal éltek, és voltak azok a egymással való kapcsolata, hatása, és mégis volt az a maga a mintakincs, még a hagyomány nagyon komplikált, de nagyon érdekesnek tartom.
A nagy érdeme önnek az, hogy mindezt könyvben is kiadta, megörökítette, hiszen mondjuk el, hogy ugye az Erdély népi hímzés írásos címmel adott ki ugye Japánban könyvet, illetve Cifra kalotaszeg, kalotaszegi ragyogó népi hímzés. Ezekben foglalja össze ugye japán nyelven a japán érdeklődőknek az eddigi gyűjtésének a termését. Ugye ön vezet egy blogot is japán nyelven, és hát ott is azért írja, hogy hát sajnos mostanra már csak az idős nénik, ugye a nagymamák, azok, akik többnyire tovább viszik, vagy hát csinálják még ezeket a hímzéseket, és hogy kalotaszeg is, hát bizony már igazán megfogyatkoztak a művelők. Hogy áll most a helyzet Erdélyben? Hol vannak a legtöbben? Melyik része, milyen városban, melyik tájrészen? Hogy áll most a helyzet?
Igen, itt van olyan nagyjából két irányzat. Az egyik az, ami hagyományos, ami falun, inkább falun eled, és akkor ottani hagyomány, ami őrködött háztól házra, ilyen családtól családra, és megmaradt. De ez viszont most már tényleg elfogyó már azért is, mert már annyira változott a társadalom, hogy a fiataloknak nagyon nehezen tudják átadni a hagyományt. A helybeliek ott a falusi közösségben annyira nem értékelik már azt a hagyomány, már nem ér benne nagy része már azok a csak idős generációk. És másik irányzat az, hogy most kezdték 2000 körül már azóta Magyarországon ilyen nagyon támogassák azt a kézimunkát, kifejleszték a faluban, vagy inkább magyar nyelvi területen, és akkor terjesztik mindenképp. De...
Ez a hogy a magyar kormány, tehát az anyaország, igen, a magyar kormány támogatja.
Igen, összes magyar népi kultúrát támogató program, az részben jó, de más részben nem azt, ami falu megmaradt, azt az eredeti kézimunka, az a népi mintakincs, még a hagyományt, de valahogy azt látom, hogy inkább Magyarországnak a bizonyos vidékeket, annak a kézimunkáját inkább propagálják, és azt inkább, hogy annak adják támogatást, akik azt várják, és nem azt a erdélyi elhagyatott vidékeknek a megmaradását nem nagyon támogatják, és azt sajnálatos.
Ez, hogy a támogatás az, hogy melyik vidékekre megy, ezt hogyan mi alapján határozzák meg? Ezt a magyar kormány valami alapján eldönti, vagy pedig az erdélyiek is erre pályáznak, vagy az erdélyek is bemutatják azt, hogy ez a hagyomány például már nagyon elhalóban vanna, ezt kellene támogatni. Tehát, vagy ez hogyan működik? Ön ezt mennyire lát bele?
Én úgy látom, hogy nem azt mondom, hogy Erdélyt kihagyják teljesen, hanem hogy persze adnak lehetőséget erdélyeknek is, csak nem azok a helyi mestereket támogassák, hanem inkább azok, akik ugye vannak ilyen, például Békés Csabában működik olyan hímző központ, és akkor ott járnak a Erdélyből, és sokan másonnan is, azok, akik megtanulják, hogy mindenféle népi hímzést, de nem az igazi, nem mennek faluba, azok, akik már városban megtanult olyan tanítóktól, és akkor más, mint az hogy megy faluba, és akkor ott a falusi néni házában lássa, hogy mi van körülött, és akkor ott a helyben megtanulják. Az teljesen más dolog, mert én néprajzosként tudom, hogy nem a népművészet abból áll, hogy egy mintakincset, vagy HIMSS technikát megtanulják, és szépen máshova alkalmazzak, hanem az az eredeti, mi az a hiteles helyi hagyomány, azt nem csak nem lehet különválasztani most a HIMSS-t a lakáskultúrától, vagy néphagy, a tájhagyománytól, vagy az összes komplex dolog, és akkor hogyha valaki soha nem látogat a Karotaszegen, és azt a karotaszegi hímzést tanítják, azt annak nem látom semmi értelmet. Falusi élet, az tényleg nagyon megvan maga a háttér, hogy miért ott alakult ki a hímzés, és akkor az életmód, az a falusi életmódhoz nagyon szorosan összefügg, és én azért is inkább falura megyek, és olyan nénikéket keresem, akik nem voltak soha életében más vidékbe, vagy más nem látott. Az is fontos, hogy most a világon annyira tele vannak információkkal, hogy világszerte minden hímzés, mindenféle technikát meg lehet tanulni, hogy aztól nem kell kilépni egyet sem, de ugye annak nem látom nagy értelmet, mert csak akkor lehet tanulni a helyi hímzést, akkor, hogyha ismeri rendesen azt a helységet, és annak a kultúráját, és csak önmagában kivenni azt a hímzést, azt nem látom.
Akkor itt tulajdonképpen ugye ami autentikus, azt ott helyben lehet megtanulni, megérteni, igazából elsajátítani. Viszont itt most nekem az jutott eszembe, most ez lehet, hogy egy nagyon csúnya dolog, amit én most mondani fogok. Írta ezt is a blogján, hogy a hímzés akkor nyeri el a valódi formáját, hogyha közösségben készül. Ez tulajdonképp ugyanaz röviden, amit most az imént is elmondott, hogy ott a helyszínen, és akik, és összegyűlnek, ugye a nénikék, de a mai világunkban, amikor már olyan varrógépek vannak, amelyek ugye tudnak hímezni is, és nem szakavatott szem, tehát a laikus vásárló, az nem is tudja már megkülönböztetni, hogy ezt most géppel hímezték, vagy pedig kézzel hímezték, mert már annyira technikailag ugye a varrógépek már annyira ügyesek, hogy ebben a világban mi az, ami mégis értéket ad a kézzel hímzett dolgoknak?
Hát az jó kérdés, hogy tényleg a technika nagyon fejlődött, de én úgy tudom, mert én úgy nőttem fel, hogy édesanyám mindig foglalkozott kézimunkával, és édesanyám úgy kezdett neki patchwork, ilyen fort munka, ami Amerikából, Angliából származik, azt tanult már, mikor én kicsi gyerek voltam, kicsi csecsemő voltam, és akkor ilyen perenka tartó, ilyen kicsi necessary táskát készített, és akkor abból kezdett neki nagyon bemélyülni abba a világba, és mai napig is azzal foglalkozik. De úgy láttam, hogy édesanyámék is kézzel, tudom, hogy van olyan varrógép, ami hasonló lehet válni, de mégis kézi munkához ragaszkodnak, mert az teljesen más, ami géppel készült dolog, az már teljesen megrapul, megsimul a anyag felülete, és már olyan gépies lesz, azt már emberi szemmel lehet látni a különbséget, hogy ami kézi munka, az nem egyenletes, és olyan levegőt hordoz magával, hogy ilyen természetes és emberi barát. És édesanyám is mondja, hogy ami összeváltak várógépért, azt lehet lábtörő, vagy akár ilyen terítő, ilyen lábra is lehet teríteni, de nincs akkora értéke kézi munkának, megvan a sűrje.
Pont ez az egyenetlenség az értéke a kézi munkának, mert hogy a gépi az meg már ugye idézelbe téve annyira tökéletes, hogy azon az látszik, hogy na ez a gépi. A másik, ha közösségben készül, akkor nyeri el az igazi formáját. Most ugye itt nekem az a kérdésem, hogy akkor tulajdonképpen ez a népi művészet, ha így mondjuk, a hímzések, meg a horgolás, meg minden akkor ide beletartozik, ez tulajdonképpen akkor nem is egy eredmény, hanem az a fő cél, hogy az emberek összejöjjenek, ugye? Tehát, hogy együtt töltsék az időt, és hogyha már együtt töltik az időt, akkor mellesleg kézimunkáznak. Az, hogy most valaki egyedül ül otthon, és kézimunkázik, és teljesen ugye ennek átadja magát, abból is nyilván valami ki fog sülni, de hogy igazából itt most egy ilyen néprajzi szempontból, ha nézzük, akkor van értéke, hogyha ez egy közösségben készül, ugye?
Persze, az a mintakincs is úgy alakul, hogy nem egy ember találta ki azt a mintakincset, hanem az generáción keresztül úgy alakult ki, hogy ember hozzáadja meg, elveszi, kiveszik, és átalakítják az hosszú időn át, és az csak közösségben tud működni, mert az motivum kincsnek nincs gazdája, mert az közösségé tulajdonképpen, hogy nem lehet egy névhez húzódni, akkor már egy névhez húzódik, akkor már az iparművészet az teljesen más jellegű lesz, és pont akkor lesz népművészette, hogyha a közösség fogadja. Csak egy ember kitalálja, de a közösségnek nem tetszik, hogy többiek nem várják, akkor már az nem kerül be abba a népi mintakincs közé, és akkor azért fontos egy bizonyos közösségbe, ott kell alkotni, és most már tényleg a falusi hagyományos közösség, ami már széthulló, már nem annyira tartják meg a közösséget, és nem jönnek együtt, és tényleg az nagyon szomorú, és anélkül tényleg nem működhet.
Ugye ön is hirdet ilyen kurzusokat honlapján. Hát most ugye itt a COVID révén nem tudtak ugye személyesen részt venni, és hát így indultak meg ezek az online kurzusok is, amelyek valamilyen szinten azért megnyitják a lehetőséget, a távlatokat, pontosan amiatt, hogy külföldről is részt lehet ezeken a kurzusokon venni. Japánból is egyébként részt vesznek ilyen kurzusokon?
Igen, most egyre jobban gondolom, de úgy adott az ötletet az egyik barátnőm, aki néptáncot tanít, hogy mondta, hogy lehetne, hogy azt a, ugyanaz a kérdés, hogy azt a tánc maga a technikát lehet tanítani, de nem lehet azt a falus, azt a hátteret együtt behozni. És akkor ő úgy gondolta, hogy úgy lenne, mint az a néni lenne, a falusi néni lenne, hogy ő úgy viselkedne, úgy hordozza magával azt a hangulatot, ami faluból való, és akkor az tényleg azon gondolkoztam, hogy miért nem lehetne azt a falusi hangulatot egészet behozni, nem csak technikát tanítom, nem csak a mintakincset, hanem maga a hátteret. És akkor COVID időben ugye bezáródott a világ, és akkor jutott eszembe, akkor mi lenne, hogyha én mennék faluba, és akkor ott a nénivel együtt kézimunka tanítást tartana. És akkor az pont akkor történt, mikor Japánban, Tokióban volt olimpia, és sokan néztek olimpiát, de közben mi online workshopot csináltunk. És akkor annak volt egy sikere, úgy mondva, hogy az első próbálkozás az tényleg nagyon nehéz volt, mert nem tudtam, hogy kell működni, és igen sokat akartam csinálni kamerásokkal együtt, és akkor interjút is csináltunk vele nénikkel együtt, és akkor nem csak a kézimunkat közvetítettük, hanem fényképeket csináltattam, és nagyon terhelve volt, de azért az elsőben az jó volt, hogy minél többet akartuk más kép mutatni, és akkor ezzel együtt, hogy mint a nem tudnának utazni erdei falvakra, de mégis olyan érzés kelt ki, hogy ott lenne.
Hogy ott lenne.
Pálcba, igen.
Erre akkor ezek szerint, hát ugye nem csak Japánból lehet jelentkezni, hanem akár Magyarországról is egyértelműen. Persze. Milyen területeket foglal ez az online kurzus magába? Ugye Kalotaszegről van szó, Csík vidékről van szó, Barcaságról, Udvarhelyről van szó, tehát különböző helyekre mennek, ugye?
Igen. Torockon is voltunk.
Tehát így a hallgatóknak csak azért mondom, hogy aki akár külföldről hallgatja, és egy harmadik ország, és kedvet érez az iránt, hogy így autentikus hímzést tanuljon, akkor nyugodtan csatlakozhat ezekhez az online kurzusokhoz, ezt pedig akkor Tanizaki-szánnak a honlapjáról el is lehet érni, amit a podcast leírásba is be fogunk tenni. Magyarul mennek ezek a felvételek, de hogy minél többen vegyenek itt részt. Azt itt meg szeretném kérdezni, hogy ön, mint japánként, meg hát, hogy Erdélyben, hát már ugye akkor eléggé hosszú ideje él, azért talált-e kulturális közös pontokat? A japánok is ilyenek, az erdélyek is ilyenek, hogy ott úgy megtalálta a közös pontot. Vannak ilyenek?
Igen, és nem is, nem tudom, vannak olyan különbségek, és még hasonló pontok is, de itt Székelyföldön megvan az a ilyen különös, ilyen bezárkozottsága, ilyen hagyományos űrző része, hogy ugye generáción keresztül itt határvédővidék volt, és nagyon büszkék magukra, nem nagyon keveredtek másokkal, és akkor megvan a maga hagyománya, hogy megvan a humora, és székely humor is elég híres, hogy mások, hogy akár értik a magyarországiak a nyelvet, de kultúrát nem értik meg, és nem értik azt a humorát, és akkor van olyan dolog is. Még hát
ez elmondható Japánra is, nem? Ez az egész most, amit elmondott. Ugye én nekem rögtön ez a Shimagunyi Konjo jutott eszembe, tehát ami ugye Japánban is megvan, tehát hogy ugye mi ezen a szigetvilágon élünk, mi mások vagyunk, mint a világ, megvan a saját kultúránk, értjük ugye a másiknak a nyelvét, de az mégiscsak más, és a többi, és a többi. Tehát ez ilyen szempontból akkor Igen. Ugye Erdély is Kárpátok ölelésében egy ilyen kis Shimagunyi lenne, tehát ott is egy szigetről, ha szabad így mondani, szigetről is lehet beszélni, ugye? Ezt érezte?
Igen, főleg itt a Székelyföldön, mert Székelyföld más, mint a többi erdélyi része. Valaki, aki utazott Kolozsvárra, lehet, hogy más érzést keltene, mint ide a Székelyföldre utazott, mert ez itt azért megvan az a pont, éppen az a Shimagunyi, az a sziget lenne egy erdélyi országnak egy szigetje. És mert a többi román népvidék, ugye nyelvvidék az körülveszi, és nem nagyon be voltak szárkozva, és nem is tudnak románul. Aztán, mikor megelkezdtem ide, sokat hallottam, hogy jaj, nem kell tanulni román, mert úgyis csak mi magyarok vagyunk, meg nagyon azért konzervatív, megvan az a hagyománya, és még a bicskások, úgyis mondják, hogy székelyek nagyon forróvérőek, és akkor nagyon, hogy románok ére nagyon lázad, meg ilyen, vannak ilyen érdekes ilyen temperamentumok, de általában csendesek és nyugodtak, megcsinálja maga dolgát, és nem foglalkozik másokkal, de azért van, mikor egy-két olyan eset van, akkor már összefogják egymást, és akkor nagyon tudnak rázadni, és nemet is mondani, de ez itt Japánban már annyira elveszett az a erős gerinces olyan része, hogy ilyen szamurái szellem, meg ilyesmi, de pont székelyeket azért szimpatizálja Japán, mert az a szamurái kultúra miatt, mert itt azért nagyon sokan harcművészetet tanulnak, sokkal többen, meglepően többen tanulnak itt karatét, mint Japánban.
Nagyon sokan tanulnak, mint Japánban, de ez általában így szokott lenni. Viszont ugye ön Erdélyben ahogy itt most mondja is, hogy Erdélyben is beszivárog a japán kultúra, hogy ön Erdélyben kifejezetten a japán kultúrát promotálja, viszi, bemutatja. A Facebookján az utóbbi időben írta, hogy egy templomban Konfuciuszról fog előadást tartani, de hát ugye, ha így nézzük, hát Konfuciusz ez nem kifejezetten ugye japán, hogy akkor ön ennyire, tehát az ázsiai, a kínai, a japán, esetleg még lehet, hogy akkor a koreai, tehát itt az ázsiai részt akkor így Erdélyben ennyire bemutatja, viszi. Mi az, ami iránt az erdélyek érdeklődnek? Harckultúrát említette, de mi még, amit szeretnek Japánban például?
Igen, Gébana Klub is működik itt Sepsengyőgyön már régóta, ilyen kommunista időben már kezdett egy művészeti tanár, egy művész, elment Romániai nagykövetségre, és akkor ott tanult meg állítólag egy japán ikebana mestertől, és akkor már azóta már több mint 30 éve itt ilyen kis városban, kis közösségben meg működik az a ikebana kör, és én szerintem annak a japán művészetnek az egyszerűséget nagyon szeretik, hogy nagyon egyszerű, és megvan a mondani valója, például haiku is, hogy nagyon nagy érdeklődés a haiku iránt is, helyi irodalmi körrel is kapcsolatot vettem fel, vagy inkább onnan kaptam kérést, hogy előadást tartsam, és párszor tartottam előadást, de haikut sokan küldtek magyar nyelvi szabály által, de azt a tényleg világon máshol nincs olyan vers forma, hogy annyira kötött vers, és nagyon röviden megmondja a mondani valóját és szépséget. Azt nagyon imádják azt a egyszerűséget, ugye, hogy a világberendezés, és hogy csak három ágból áll, és akkor ég, és akkor föld, és sok mindent fejez ki, emberi virág, föld, földvirág, és akkor azt a ilyen filozófiával együtt azért most is tartottam előadást a kínai, inkább nem csak konfuciuszról, hanem a kínai száz tudós iskoláról, hogy filozófusokról, hogy az a japán kultúrának az egyik gyökere. Nem igazán értem a kínai-koreai történelmet, de azt a ókorit nagyon imádom, mert azt a ókori Kína az keleti Ázsiának az alapja, kulturális alapja, ugyan, mint a görögök, rómák, itt az Európában, és nem, én japánként is Edo korszakban konfuciuszmust úgy tanították iskolában, az volt az iskola oktatásnak az alapja, az a konfuciuszmus, és sajnos az Japán, mai Japánban nagyon elveszítik azt a szépséget, hogy családi, ez fontos a család, és akkor ugye, hogy időseket, a család főt nagyon tisztelni kell, és akkor az a társadalmi szinten is, hogy időseket tisztelik, és
azért változik. Tehát ugye változik a világ, ehhez idomulni kell a változáshoz. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen rendben van, hogy ugye a konfucianizmust azt mondjuk tartsuk becsben, de egyfelől, ugye Japánban is társadalom szempontjából ugye az idősek száma az sokkal több lesz sajnos, mint már a fiataloké. Ez a változás megtöri azt az egyensúlyt, ami eddig volt. Na most, hogy ezt ugye mégiscsak fejlődni kell valahogy, tehát akkor most már az időseket milyen, hogyan kell pozícionálni, hogyan kell megítélni, hát ennek is egy változási folyamaton kell keresztül menni. Ez a konzervatizmus, ami Erdélyben is megvan ezek szerint, meg hát ugye Japánban is alapjában véve ez a jellemző. Engem egy kicsit most az is érdekelne, hogy Erdélyben a jelenlegi Japánnak a helyzetét, a problémáit, és mondjuk így akkor az újdonságait, hogy ezt is tudják az emberek? Erről is tájékozottak? Mert ugye itt most beszéltünk az ikebanáról, és hát ezekről a hagyományos, úgymond japán művészeti ágakról, na de a jelen Japán rengeteg problémája van, hogy ez ugyanúgy azért átmegy az erdélyek felé is?
Gondolom bizonyos szinten hírekben, hírek által szereznek információt Japánról, és nagyjából igen, ismerik a japán problémát is, de már fiatalok körében nagyon elterjedt az a animés világ, már sokan japán nyelvet, hogy úgy kezdenek érdekülni, de úgyhogy az animéket nézték évek óta, és akkor nagyon tetszik a nyelv, de gondolom nem csak a nyelv, hanem megvan a maga hangulata, vagy valami kulturális alap, amiben gyökerezik a történetek, és akkor az iránt vonzódnak talán a fiatalokat, és akkor kezdenek tanulni a japánt, aztán vannak olyan része, ami animében nincs meg, de szerintem az fontos, hogy egy nyelvet kezdenek tanulni, és akkor utána kinyílnak más kapuk, és akkor más irányba lehetne jutni. Nem csak az anime világban végződik a világ, hanem sok minden. Vannak, akik már japán szakra jutottak be, meg nem tudom, még vannak, akik japánt munkaként használják, de azért van japán iránti szeretet. Én is büszke vagyok rá, hogy japán kultúrát jónak, inkább szépnek látják a mai fiatalok.
Figyelj csak! Egy felhívás neked, kedves hallgatóm. Legyél te is a podcast egyik vendége. No, ne ijedj meg, nem csak te leszel egyedül a mikrofon, illetve a kézzel írt sorok mögött. Küldd el nekem kérlek a kérdésedet, legyen az bármi, hogy mire vagy kíváncsi Japánnal kapcsolatban, vagy a véleményedet az eddigi adásokat és témákat illetően. Amolyan, a régi önökkérték műsor változat ez, vagy a modern webinár csak podcast változatban. A legjobban annak örülnék, ha felmennél a honlapra, azaz podcast.ablak-japanra.com. Rákattintanál a jobb oldalon felugró piros ablakra, amin ez áll. Mondd el, amit gondolsz. Ide felmondod, azaz felveszed az üzenetedet, mint egy telefonba, és ezt elküldöd nekem. Ilyen egyszerű az egész. Ha nem adod meg a neved, az sem baj, de ha mondjuk egy becenévvel küldöd, az nagyon szuper lenne. A beérkezett kérdések, üzenetek alapján az általam adott válaszokból, reakciókból készül majd tehát a műsor. Várom az üzeneteket, és ha nagyon-nagyon óckodsz a hangos beszédtől, akkor persze küldheted írott formában, azaz e-mailben is. Kedves hallgatóm, a beszélgetés hamarosan folytatódik. Minden epizód második része a hónap végétől 30-ától érhető el. Addig is iratkozz fel kérlek a csatornára, hogy automatikus értesítést kapj a következő részekről. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!